Jó estét kívánok, Seres Gerda vagyok, köszöntöm az aréna hallgatóit, és köszöntöm vendégeimet, Gál Katalint, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülés elnökét, és Péter Figergeit, a szervezet igazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást.
Köszönjük.
Köszönjük szépen, jó estét kívánok.
A beszélgetésünk apropója természetesen a holnap induló ünnepi könyvhét. Felvételről hallják a beszélgetést, délután 1 órakor rögzítjük. Több mint 300 új kötet jelenik meg a könyvhétre, ez nagyjából megegyezik a tavalyi számmal. Körülbelül ez az, ami ideális, értékes, eladható?
A piacon ez alakult ki, talán azt lehet mondani, tehát ez itt nem egy célszám, amit évről évre betartanak a kiadók, hanem nagyjából a kiadók számából és a kiteremelhető könyvek mennyiségéből ez áll össze. Egyébként a legtöbb könyvet a Magvető hozta ki, az 14 darab, tehát hogyha így nézzük, akkor ez a 300-as szám elég magas egyébként. Tehát nagyon sok kis kiadó is kijött néhány könyvvel, ami egyébként igen örvendetes. De hát ez az, amit a piac, ugye ez egy ilyen kb. 10 000 kötet van évente, és ebből a könyvhéten jönnek ki azok a friss magyar irodalmi művek, amelyek aztán döntően meghatározzák egész évre az irodalmi kínálatot.
Nyilván a Magvető profiából is adódik, hogy nekik az ünnepi könyvhét az különösen kiemel.
Igen, hát ezt mindenki adó más-más stratégiával dolgozik, de hogy az, hogy könyvhétre milyen könyveket időzítenek, az mindenki adónál máshogy dől el, persze, mert hiszen tudjuk, hogy ilyenkor ugye megélénkül egy kicsit a piac, aztán lezuhan nyáron, aztán nem történik még a fűsenő, és aztán majd csak ősszel indul el megint.
Jó ez a megoszlás, hogy a könyvfesztivál és a könyvhét így tavasszal a nyár elején megtolja a piacot, és aztán utána karácsonyig, vagy mondjuk karácsony előttig van egy mélyebb szakasz.
Ez azt hiszem, hogy ez egy ilyen természetes hullám, mert áprilisba kezdjük, ugye a könyvfesztivállal, annak egy kicsit más a profilja, mint ennek.
Nemzetközi és a külföldi fókusz.
Igen, és a külföldi van fókuszban, most meg átmegyünk a magyar irodalomra, de tulajdonképpen az nem az események, az eseményekkel alkalmazkodtunk a piac mozgásához, tehát túl vagyunk a karácsonyon, kicsit még vacakolnak, jön a húsvét, és akkor jön a könyvfesztivál, és akkor utána jön a ünnepi könyvhét. De ez nem biztos, hogy azt jelenti, ennyi van a könyvheti listán, 307. De én láttam, hogy nem ennyi könyv jelenik meg. Valójában, ahogy tegnap a sajtótájékoztatón Gergely már említette, hogy csak azok a könyvek kerülnek fel a könyvheti listára, akik nem előbb 2 héttel, nem utóbb 3 héttel jelennek meg, hanem kimondottan erre az alkalomra. Tehát szerintem akár a duplája is lehet az etájon megjelenő címek száma.
Egyébként milyen kiadók kerülhetnek be a könyvhétre? Ugye 180, most itt nézem, keresem magam előtt a számokat, segítsenek a kiállítókat és a megjelenő kiadókat illetően, de ez nagyjából lefedi a piacot?
Nem, a piacot úgy fedi le, hogy egy-két nagy terjesztő is kijön, és elhozza a kisebbeknek a könyveit, de valójában az Egyesülésnek is eleve 123 tagja van ebben a pillanatban. Itt látszik, hogy már maga a 186 kiállító, mintha több lenne, mint a 123. Tehát itt ez azt jelenti, hogy ez ugyan az Egyesülés rendezvénye, de részt vehet rajta mindenki, akinek van könyve, és el akarja hozni, bérel magának helyet. Az tény, hogy elsőbséget élveznek azok, akik a tagjaink, mert nem gumifalú a Vörösmarty tér, és csak megadott mennyiségű pavilon fér el ott.
És hát egyre inkább terjeszkednek, mert ugye most lefele a Váci utcán is olyan, mintha
igen,
egyre messzebb
igen,
és messzebb.
Igen, meg a Deák utca felé is terjeszkedünk egy kicsit.
Az idei kínálatot nézegetve ugye felmerül a kérdés, hogy újra divat verset olvasni?
Hát verset mindig divat volt olvasni, szóval ugye van ez a közfej, hogy a magyar az egy versíró nemzet, tehát itt minden valamire való ortopéd sebész legalább egy fiók mélyre rejtegetett verses kötettel rendelkezik. Ez valóban így van, ez egy nemzeti tradíció, ez egy nagyon szép ritus a magyar művelt elméknél, hogy verselni illik egy művelt embernek, vagy egy nem műveltnek is, és ez így is van jól, rengeteg a verses könyv, tehát 56 darab új verses kötet van, 71 egyébként a próza kötetek száma, tehát ebből látszik, hogy azért ez egy nagyon izmos szám, és hát remélhetőleg olvasóra talál mindegyik. Én azt gondolom egyébként, hogy ebben volt egy kis hullámvölgy a versek olvasásában, egy olyan 10 évvel ezelőtt, 10-15 évvel ezelőtt eléggé megzuhantak a verses kötetek, és az volt a városi legenda, hogy hát verses kötetet 500 példány fölött nem lehet eladni. És aztán jött egy új generáció, jöttek az ifjú szlemberek, és hihetetlenül népszerű lett megint a költészet, és óriási példányszámokban mennek el könyvek, úgyhogy ez megint csak nagyon örvendetes.
Tehát
ez
azt hiszem, hogy a műsorunkat is ennek szellemében rendezzük ott a téren, mert kimondottan van az ifjú költőknek, ővelük zárunk.
Így van, a vasárnap esti műsor pontosan ifjú szlemberekkel fog zajlani, úgyhogy reméljük, hogy ezzel is hozzájárunk, hogy még népszerűbbek legyenek.
És ha már itt most belementünk egy picikét, akkor milyen a megoszlás a verses kötetek, prózakötetek, szakkönyvek, gyerek és ifjúsági irodalom tekintetében?
56 darab vers és 56 darab gyerekkönyv, vagy az lehet, hogy 59, most ez pont már nincs előttem papír, de azt hiszem az egy kicsit több, mint a hány verses könyv, tehát őrületesen sok, hál' Istennek a friss gyerekkönyv. Az egyrészt egy nagyon-nagyon izmos piac, nagyon szeretik a magyar olvasók a gyerekkönyveket.
És ez egy évről évre lassan, de erősödő piac.
Igen, nagyon-nagyon ügyesek a kiadók, nagyon ambiciózusak, nagyon-nagyon szép könyveket csinálnak, nagyon jók a szerzők. Tényleg én most rengeteg gyerekkönyvet végignézhettem, mert én voltam az év gyerekkönyve zsűrinek a tiszteletbeni elnöke, és akkor így megkaptam egy gigászi mennyiségű gyerekkönyvet, amit végigolvashattam, és hát ezeknek legalább a fele szuper jó volt. Tehát, hogy annyira jó olvasmány, hogy még én is belefeledkeztem, és örömmel fedeztem fel magamba újra a gyereket. Tehát rengeteg nagyon jó szerzők vannak. Világszerte híresek a magyar illusztrátorok, vagy könyvművészek, tehát gyönyörűek a könyvek, tényleg, tehát érdemes őket nézegetni, csodálni. Úgyhogy ez egy nagyon izmos szegmense a könyvkínálatnak, hála Jóistennek. Ugye 71 prózakötet jelent meg, ez többnyire regény, kisebb részben novella, ami megint csak fantasztikusan jó. Ugye a magyar próza az nagyon erősen húz, nagyon-nagyon sok jó prózaíró van, és nagyon sok jó regény jelenik meg most már húzamosan, hosszú évek óta folyamatosan. És akkor olyan 20 körül vannak a történeti munkák, filozófiai munkák, esszé,
művészet.
Művészeti album, 8 darabunk van egyébként, ez 8 darabunk van. Miért csak 8 darabunk van, Kati?
Hát szerintem a művészeti könyvkiadás az egyik áldozata az elmúlt éveknek és a válságnak.
Ez mint a Vince kiadó vezetője.
Mint a Vince kiadó vezetője bizton állíthatom. Ez egy túl sok szakismeretet és pénzt igénylő iparág, és tulajdonképpen csökkent iránta az érdeklődés is, visszaszorultak a múzeumokba ez a téma, és azt hiszem, hogy mostanra azért meglehetősen lement a készlet mindenből, de talán most felnő egy új generáció, akiknek újra lesz igénye erre, és ebben nagyon-nagyon bízom. De visszatérve a gyerekekre, épp néztem, hogy tavaly ez volt a legvirulensebb szegmense a magyar könyvpiacnak, mindegy a 30%-át a könyvkiadásnak a gyermek és ifjúsági könyvek adták, és ennél az egynél láttam a számok tükrében azt, hogy szignifikáns a növekedés, amit már, tehát ami az 5%-ot meghaladja, arról már elhisszük, hogy tényleg több született, több olyan könyv.
De mi lehet a titok? Most itt Péterfi Gergely már említett néhány dolgot, hogy nagyon jók ezek a könyvek, a kiadók ügyesen pozícionálják és kommunikálják ezeket a könyveket.
Mi lehet a gyerek
könyvek? A gyerek és ifjúságirodalom fellendülésének vagy népszerűségének titka?
Szerintem előkerültek olyan könyvkiadók, akik a hagyományos magyar mesekönyv kínálatot elkezdték egy kicsit fölnyomni, új témákat vetettek be, a hétköznapok témáit, hogy mi van az iskolában, hogy történnek a dolgok, belementek a fantazi műfajába, és széthúzták a korszakot. Tehát azt mondtuk eddig a gyerekekre, vagy mindenki, hogy abba hagytuk, hogy 12-13 éves korban, azt mondtuk, ez jár a gyerekeknek, de most tulajdonképpen annak idején a Pöttyös és Csikos könyvekkel ezzel vége is volt, azok mentek egy kicsit feljebb, de most újra, akire azt mondják, hogy túl a pubertáson, de még éppen a fiatal felnőttségnek a kapujában lévő gyerekek, azok is kapnak ezektől a kiadóktól. Tehát olyan sorozatokat indítanak, amiben eljutnak eddig a korig. Nagyon népszerűek.
Ez a young adult kategória, ahol nagyon, ez egy nagyon erősen növő szegmens, és rengeteg, tehát nagyon nagyon szenvedélyesen olvasnak ebben a korszakban, és nagyon, nagyon, nagyon imádnak szerzőket, és nagyon erős kultkönyvek vannak ennek a generációnak.
Milyen sorok álltak ott már a könyvfesztiválon? Kilométeres sorok álltak egy szerzőnél, magyarnál, vagy külföldinél egyaránt.
Igen, ugyanakkor ez egy nehezen megfogható kategória, ugye az ifjúsági irodalomban író szerzők többsége azért elmondja, hogy hát tulajdonképpen ez felnőtt irodalom is, meg hát egy kicsit miben ifjúsági irodalom, ez egy nehezen megfogható kategória egy 16-17 éves gyerek esetében, aki már nem gyerek esetében.
Igen, ez egy nagyon izgalmas kategória, tehát ez a popzenében is ez a legizgalmasabb kategória, mert hogy ezek már elmennek koncertre, meg már rajongók, meg tinik, meg idolokat választanak maguknak, de ugyanakkor persze ebbe belelóg már a felnőtt szegmens is, tehát nem olyan radikálisan eltérő ízlésvilág ez már, amit ne tudna egy felnőtt is élvezettel olvasni. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon dinamikusan növekedő piac, mert itt nagyon nagy vásárlóerő van, tehát ezek a fiatalok már tudnak pénzt költeni akár maguk is, vagy nagyobb büdzsét tudnak kipréselni már a szülőkből, és hát úgy lépnek be aztán önálló vásárlóként a piacra, hogy már határozott ízlésük van.
És megnyugtató, mert tehát fölülírja azt a tévedést, hogy nem olvasnak a mai gyerekek, vagy a mai fiatalok. Szerintem ez egy picikét már a Harry Potter nemzedéke, akik most könyvhöz jutnak. Tehát elkezdtek hozzászokni a betűhöz. Na most nem biztos, hogy mindenki a betűt a könyvbe kezdte elolvasni, de végül is már majdnem mindegy, mert előbb-utóbb akár könyvolvasóvá is válhatnak.
Mennyire konkurencia a net? Nyilván vannak bizonyos szegmensek, ahol jobban érvényesül, de azért mégis van nálunk egy romantikus hagyománya a könyvnek, az illatának, a lapozható, hordható kötetnek.
Hát nem nagyon megy az e-könyv azért a 20% fölé, tehát nem úgy tűnik, hogy megenni a nyomtatott könyvet egyelőre.
Volt ennek egy felfutása, nem? Úgy tűnt.
Igen, volt, de hát ezek vannak ilyen dolgok, amiket szívesen túlgondol az ember, tehát érdekes volt 7-8 évvel belegondolni, hogy az e-könyv az egyszer csak ham megeszi a printet, és akkor pár év múlva már temethetjük a könyvesboltokat, és a többi. Tehát voltak ilyen víziók, meg ilyen jóslatok. Ez a napilapok esetében nagyjából be is vált, tehát a napilap piacot azt megette többé-kevésbé az online, de a nyomtatott könyveket nem eszi meg. Erre mindig azt a teljesen béna hasonlatot szoktam mondani, hogy messengerbe is lehet küldeni virágot, de az nem ugyanaz, mint amikor oda viszünk egy csokor virágot. Másrészt pedig az van, hogy a könyv még mindig egy ajándéktár. Tehát mit vegyünk a nagyinak, mit vegyünk karácsonyra, mit vegyünk a húsvétra, a unoka, öcsénknek, stb. És akkor azért itt többé-kevésbé mindig a legkézenfekvőbb ötlet az, hogy egy könyvet. És ezek a vásárolói szokások, ezek masszívan tartják magukat, és hát ezek fenntartják a piacot. Én is olvasok persze online rengeteg mindent, hogyha épp a buszon ülök, vagy vonaton ülök, akkor előkapom a telefont, és azon olvasok. De egyébként én is, egy csomó könyv megvan két példányban, tehát megvan a digitális verzió, és megvan otthonra a nyomtatott, mert hát az ember szereti megenni a könyvét, meg szamárfület rakni bele, meg bele aláhúzogatni, ami tetszik neki, meg felírni az ötleteimet, ami közben eszébe jut. Ezt persze digitálisan is meg lehet tenni, de az nem mégsem olyan tárgyszerű.
Igen, tehát nem írja el a 2%-ot a könyvpiaci részesedése a e-könyveknek.
Ebben semmi szerepe nincs annak, hogy az e-könyvek áfája az még mindig magas, és nem a könyvekhez hasonlóan 5% kedvezményes áfa.
De abszolút, szóval nem nagyon éri, nem tud annyira olcsó lenni egy e-könyv egy 27%-os áfával, amíg 5% a rendes könyv áfája, és ezért még kap is valamit, tehát szolgáltatásként van elkönyvelve, a másik ugye kell hozzá egy készülék is. Na most ehhez a magyaroknak speciális viszonya a kütyükhöz, tehát már nem a gyerekeknek, de a gyerekek azok, hanem a nagyobbacskáknak, de ez nem csak a magyaroknak a specialitása, hanem Európában sem tarol nagyon az e-book. Meg a másik, hogy nincs az a magyar kiadó, aki a könyve megjelenése előtt és után lévő néhány hétben, ha rákeres a kiadott könyvének címére, valahol nem talál. Ja, meg a valamilyen torrent oldalon, vagy itt-ott azt
az illegálisan felkerült e-könyves változatot.
Tehát, és ha valaki digitálisan akar olvasni, az megtalálja a könyvet. Tehát egy kicsit el van lehetetlenedve is ez a piac. Én annyira nem sírok utána, de de komoly külső körülmények vannak, amitől ez nem tud feljebb menni.
És azt mondja, hogy Európához hasonlóan, tehát ez azt jelenti, igen, hogy ez ott sincs másként.
Szerintem Amerikában ugye a Kindle-vel, meg az Amazonnal, meg a speciális jogdíjakkal és árakkal nagyon bírtarolni, ott eleve, hogyha az ember vesz egy e-bookot, nem egy példányba veszi, hanem többe. A családnak több tagja olvashatja, tehát delegálni lehet több bookreader-re magát a könyvet, és ott talán a papíralapú könyveknek nincs is olyan nagy hagyománya. Én azt nézem, mondjuk a mi piacunkat ismerve, és úgyhogy benne vagyunk egy ilyen nemzetközi művészeti könyvhálózatba, hogy olyan könyveket szeretnek venni Amerikában, amik el tudják hitetni, hogy a könyv az egy művészeti tárgy. Tehát az iszonyatosan drága, kis példányszámú
külső megjelenésében
különleges, aláír, dedikált, hatalmas nagy albumok vannak, amiért náluk már ez jelenti tehát összehozzák a művészeti tárgyat a könyvvel. Itt mi még ismeretekre is kíváncsiak vagyunk, és nálunk még érdekes lehet egy monográfia, vagy egy korszak, vagy ilyesmi.
Az internet most mint könyves konkurencia merült fel, de más szempontból viszont nyilván egy remek tér a könyvek promotálására. És az is kérdés, hogy ilyen esetben működhet-e például az, amit Péterfi Gergely és Péterfi Novák Éva rendszeresen csinál, hogy a neten megjelentett bizonyos cikkeket, írásokat mondjuk egy kínai útról, és aztán az megjelenik könyvben is. Ilyen értelemben nem eszi el az internet a könyv helyét, terét, vagy mondjuk lehetőségét?
Egyáltalán nem, tehát ezek nagyon, persze az ember vigyáz arra, hogy más tartalmat adjon, tehát hogy ezt a magam példáján is tudom, hogy volt egy sovány kezdeti verzió, amit online megírtunk, például a kínai naplóval kapcsolatban, és aztán ennél egy ötször nagyobb terjedelmű könyvet írtunk belőle, tehát nem ugyanaz a tartalom van online, tehát nem az van, hogy csalódik az, aki megveszi, mert ja, hát én ezt már olvastam online, hanem hogy sokkal több tartalmat kap. Elsősorban promotálásra jó persze a közösségi média, vagy azt, hogy ilyen kóstolót adjon az ember, vagy valamilyen hangulatot, vagy atmoszférát, vagy figyelemfelkeltőt. Túl hosszú tartalmat az ember nem is olvas el, tehát most kinyitok egy Facebook posztot, és gurul le a görgetem percekig, hogy az aljára érik, akkor azt mondom, hogy na hát ezt én most nem olvasom el. Tehát itt a terjedelemmel is vigyázni kell. Ugyanakkor nagyon-nagyon közel hoz az olvasóhoz. Tehát az, hogy itt számos írónak van több tízezres like számú Facebook oldala, ez azt is jelenti, hogy közben nagyon intenzív kapcsolatot lehet ápolni az olvasóval. Tehát én is naponta tucat számra kapom a kommenteket, leveleket, minden, és folyamatosan válaszolgatom. Tehát naponta több órát töltök azzal, hogy kommunikálok az olvasóimmal. És így nagyon hálás olvasók, tehát vannak folyamatosan visszajáró kommentelők, tehát egy sokkal intenzívebb, sokkal érdekesebb kapcsolatot lehet így kialakítani, és ez semmiképpen sem megy a print kárára. A másik, amit akartam mondani, hogy olyan érdekes, hogy kérdezem a kiadómat, hogy hát miért nem adunk ki már XY ebből meg ebből a könyvből, miért nem adtok ki paperbacket, és azt mondja, hogy az felejtős, mert ami az irodalom, az a kemény táblás, borítós, azt hajlandó a magyar olvasó elfogadni, hogy na ez könyv, ebbe irodalom van, és abban a pillanatban, hogyha ez ahogy nyugaton egyébként teljesen megszokott, hogy paperben meg megjelenik, és akkor olcsóbban megkapom, mint a kemény táblásat.
Ez nálam maximum az újságásoknál megy el ilyen akciós
sorozatokban. Abban a pillanatban az, hogy hát ez valami komolytalan, ezt nem. Úgyhogy ebben abszolút vannak regionális, meg nemzeti sajátságok az olvasási szokásokban, országról országra vannak apró kisebb-nagyobb különbségek. Ezek jó dolgok, hát ezek ilyen tradíciók, amiket az ember csodálkozva figyel, néha megdöbben, hogy vajon miért van, de hát ezekkel együtt élünk.
Mennyire lehet például az ilyen netes közösségi felületekkel, vagy más kezdeményezésekkel, mondjuk itt volt Vecsei Jál Miklós Pocket Zseb könyves projektje, behozni új olvasóközönséget?
Abszolút lehet. Tehát itt ugye azt szokták mondani, hogy 500 ezer olyan ember van Magyarországon, aki évente legalább egy könyvet vesz, ugye, Kati?
Igen, igen.
Van képük arról, hogy kik ezek? Tehát kik azok, akik könyvet olvasnak, vásárolnak?
Hát erre nagyon sokféle olvasás szociológiai kutatás van, de hát alapvetően a kvalifikált tabb rétegek azok, akik több könyvet vesznek, tehát minél inkább diplomás, több nyelvet beszélő.
Az városi legenda, hogy a nők vesznek több könyvet?
A tipikus magyar könyvvásárló, a 40-es nő, aki ő meg a vásárolja, meg a család valamennyi tagja számára a szükséges könyveket, tehát egyfajta diktálós szerepbe is van, tehát ismeri a család igényeit, elmegy, és vissza a legkisebbtől a legidősebbig nagymamának. Tehát ez lehet a célcsoport, és hát a kulturált középosztály, de van a könyvnek és a könyv ajándékozásának egy olyan mellék motivációja, hogy a könyv fel is emel. Tehát, hogyha én a pedagógus napra színvonalas könyvet ajándékozok a pedagógusnak, az jelzi azt, hogy én őt értékelem. Ha az orvos kap egy szép albumot a boríték mellé, akkor azzal tompítom azt a hatást,
Azt a feszengést, amit a boríték miatt,
mert feltételezem róla, hogy ő egy valóságos kultúrafogyasztó. Tehát szerintem a könyvnek, mint ajándéktárgynak, vagy mint egyáltalán, mint valami hordozónak, a szerepe egyszerűen nem bír elmúlni. Tehát a könyv az továbbra is fontos lesz. A mennyisége, a címszám az úgy nagyjából azonos. Tehát azt mondják, hogy 10 000 cím jelenik meg évente. Nos, mi lehet ez a 10 000 cím? Egy kicsit a statisztika zavaró, mert ugye úgy szokták nézni, hogy egy ISBN az egy cím. Ha valaki változatlan utánnyomással a régi ISBN-t rajta hagyja kiadóként a könyvén, abból nem lesz új cím. Az ugyanaz a cím utánnyomása. De mégis próbálják valahogy ezt rendezni, hogy valójában mennyi új cím jelenik meg. És nagyon-nagyon nagy része ezeknek a könyveknek olyan, ami iszonyú pici példányszámban jelenik meg. A példányszám az csökkent, tehát már a kinyomott példányszám is átlagosan 2700 a mostani átlag példányszám.
De mi az, ami már nyereségesnek számít? Tudom, hogy ez függ attól, hogy album, vagy mondjuk például puha borítású kötet, nyilván más a költsége, de mi az, aminél már azt mondjuk, hogy megért?
Ha ilyen generálisan mondanám, hogy 1000-nél kevesebb könyved eladása nélkül nem érdemes könyvet árulni. De az is figyelemre méltó, hogy kik képesek ezt a könyvet előállítani. Azt mondja, hogy azzal, hogy a közoktatási tankönyveket kivonták a szabadpiaci forgalomból, de még idén valahogy úgy alakult, vagyis 2017-ben még úgy alakult,
hogy rajta maradt a
címlistán. Így ezért úgy néz ki, hogy a közoktatási könyvek 40%-át még a címlistán felejtettek adják, meg szerintem nagyon sokszor duplikáltan is megveszik, mert egy pedagógus már kitanulta, ráállt egyfajta szisztémára, egyfajta szemléletre, őnek is sem olyan egyszerű átállni a másikra, tehát itt még látszik, tehát a 2017-es könyvforgalomban még 6-7 milliárdnyi ebből az a közoktatási tankönyveké. De amit azt szerettem volna mondani, hogy kevés kiadó adja a könyvforgalom jelentős részét, mert az összforgalom 47,2%-át 14 kiadó adja, és 42 adja a könyvkiadásnak évente körülbelül a 80%-át, és 67 cég a 90%-át. Tehát itt még, tehát összesen 67.
Erről fogunk még beszélni, hogy néz ki a könyvpiac, meg hogy mennyiben rendeződött át az Alexandra csőd után. De most még félbeszakítottam Péterfi Gergelyt annál a résznél, hogy lehet új olvasókat bevonzani. Ugye innen indultunk el, kik az olvasók, és hogy lehet megfogni újakat?
Azt gondolom, hogy pontosan ezek, amikről például a Vecsejék, vagy a Pocket, és ezek az akciók azok, amelyekkel ugye korszakról korszakra megtörténik, hogy valamilyen szokás ódivatúvá válik, és hirtelen a fiatalok nem szeretik, hogy hát ez olyan nem menő dolog. És nyilván ezek az akciók kellenek ahhoz, hogy ez valami érdekes, izgalmas, trendy, újszerű, vonzó, igen, csak egyik szó sem hangzik, tehát se a menő, se a trendy nem hangzik, jó? De igen, tehát hogy ez valami olyan dolog, ami érdekes, amiben perspektíva van, ami nem a megunt régi dolgokhoz tartozik, hanem hát ez valami új és üde dolog, és ehhez ügyes marketing fogásokkal ezeket újra és újra kell csomagolni ezeket a történeteket ahhoz, hogy ne kapcsolódjon hozzá valamilyen negatív konnotáció, és azt gondolom, hogy pont ezek a kreatív akciók azok, amelyek ezt képesek megcsinálni, mert hogyha már az első lépéseket sikerül megtetni valakivel, tehát valaki elolvas egy verses kötetet, és azt mondja, hogy hú, hát ez nekem szól, ez rólam szól, ez itt és most ebben a világban van, hát ez én vagyok, ezek az én gondolataim, de jó, hogy itt látom, akkor onnantól kezdve ez már visszafordíthatatlan, tehát onnantól kezdve ez egyre több könyvet fog olvasni, vagy legalábbis pozitív élménnyel fűződik a könyvolvasás, hogy ezt nem fogja magától ezt a dolgot eltaszítani. És ez csak így lehet, tehát, hogy minél több fiatalt kell arra biztatni, hogy minél kreatívabb dolgokat találjon ki. Szerencsére most a könyvhéten is utat adunk, vagy lehetőséget adunk számos olyan projektnek, meg olyan programnak, amelyeket pontosan ezt célozzák meg, hiszen ugye a MEKEK MKK-e új elmondata is az, hogy olvasó vagyok, és a fő stratégiánk az, hogy minél több olvasót neveljünk, és minél több fiatalt érjünk el, és minél több fiatalt nyerjünk meg az olvasás ügyének.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést a hírek után Péter Figergellyel és Gál Katalinnal, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése vezetőivel.